minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az Országos Vérellátó Szolgálat átlátható működését ígérte Tordai Attila, az intézmény most kinevezett főigazgatója. Tordai Attilát június 1-től kérte fel az egészségügyi miniszter az OVS főigazgatói teendőinek ellátására. A szakember ezt megelőzően a Semmelweis Egyetem transfuziológiai tanszékének tanszékvezetője volt. Tordai Attila úgy fogalmazott: több olyan szakmai pont van, ami már régóta megoldásra vár. Ilyen például a transzfúziós szabályzat aktualizálása, a vértakarékos eljárások, mint kórházi vérgazdálkodási lehetőség fokozott elterjesztése, vagy a transzplantációs koordináció támogatása. Megjegyezte, a rendszer nem hibátlan, és ezért egy probléma térkép alapján szeretnék feltárni azt, hol vannak a legnagyobb gondok, és annak alapján priorizálni, amelyek a legégetőbb megoldásra váró feladatok a stabil működés érdekében. Mint mondta, tisztában van azzal, hogy milyen terhelés hárul a munkatársaira, számukra olyan munkakörnyezetet szeretne teremteni, amiben megbecsültnek érezhetik magukat, és perspektívát találhatnak munkájukban. Tordai Attila ezen kívül fontosnak tartja a véradói bázis stabilitásának megtartását és a fiatalok bevonzását a rendszerbe. Az uniós turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 2026 első negyedévében átlépte a 471,1 milliót, 3,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának adatait, közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat. Jelentésük szerint az uniós szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma januárban 143,5 millió, februárban 154,4 millió, márciusban pedig 173,2 millió volt. A legnagyobb növekedést a turisztikai szálláshelyeken eltöltött éjszakák számában az év első negyedévében Írországban jegyezték fel, megelőzve Máltát és Dániát. A látogatók számának csökkenése Litvániában volt a legnagyobb, majd Romániában és Luxemburgban. A vendégészakák 46,6%-át a külföldi látogatók tették ki 2026 első három hónapjában. A külföldiek által eltöltött vendégészakák legnagyobb arányát A vizsgált időszakban Máltán, Cipruson és Luxemburgban regisztrálták. A legkevesebb külföldi vendég Németországban, Lengyelországban és Romániában töltött éjszakát szálláshelyeken. A jelentés szerint Magyarországon januárban több mint 1.700.000, februárban csak nem 1.900.000, márciusban pedig már több mint 2 millió vendégészakát töltöttek el turisztikai szálláshelyeken. A modern technológiai megoldások segítségével, korszerű hőkamerás drónok alkalmazásával védik a gidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Május vége, június eleje az őszgidák születési időszaka, amely egybeesik a gépesített mezőgazdasági kaszálások kezdetével, amikor rendkívül körültekintően kell eljárniuk a gazdálkodóknak, hogy ne veszélyeztessék az újonnan világra jött állatokat. A világra jövetelt követő első hetekben a gidák túlélését a lapulási reflex és a teljes szaktalanság biztosítja. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. A gabonatáblákban, erdőkben ez elegendő védekezési stratégia, azonban a rétek lucernások kaszálása során ez a legfőbb veszélyforrás is egyben. A gidák az érkező traktorok zajára sem ugranak fel, hanem továbbra is mozdulatlanul lapulnak, ami akár végzetes is lehet számukra. Tavaly óta a program országos kiterjesztésű lett, az Országos Magyar Vadászati Védegylet drón szakbizottsága a megyei koordinátorok segítségével 2026-ban is folytatja a kaszálások előtti hőkamerás drónos őzgidamentést és jelölést.
Az időjárásról.
Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Rudolf Péter színész rendezőt, a Vígszínház ügyvezető igazgatóját. Szervusz, köszöntelek.
Köszönöm a meghívást, szép
köszönöm,
napot
hogy eljöttél hozzánk. Hát a színházi évad végéhez közeledve beszélgetünk, még lesz néhány előadás a Vígszínházban és a Pesti Színházban is, de azért ez mindenképpen már az évad zárása. színész, rendező, igazgató műszak kellőképpen el is fárad ekkora, és várja ezt a nyári szünetet, vagy azért van ebben valahogy az évattól, a színpadtól való búcsúzásnak a szomorúsága is?
Nyilván a kettő együtt. Akinek ez az élete, az lehet, hogy várja a nyarat, és utána egy hét múlva meg hiányérzete van. Az biztos, hogy egy nagyon nagy menetelés végén vagyunk. Általában ezt a mondatot el tudom mondani, és nyilván minden színház csináló, de azért az elmúlt év az megterhelő volt, tehát nem lennék meglepődve, ha magasba löködnének az öklök, hogy vége van. Ó, jó, akáció, tehát ezt megéljük. Iskolában. Igen, ez így van.
Egyébként Kornis Mihálynak van egy remek ilyen színházi kis szótára, amit én elég gyakran előveszek és forgatom, ez a Színházi Dolgok című kötet. És ebben ő azt írja, mert ugye ilyen címszavak vannak színházhoz kapcsolódóan, és azt írja az évadról, hogy az évad elején színész és néző egyaránt új élményre éhes, évad közepén a hideg télben tágas a lelke, új világokat befogadni kész. Hát, hogy mi van színész és néző lelkében, fejében évad végén, erről sajnos nem ír egy szót sem Kornis Mihály, de hát akkor nagyjából ez lehet, amit itt most megpróbáltunk megfogalmazni, de nyáron játszani kőszínházban az eleve eretnek gondolat? Mert hát ugye légkondicionált nézőterek vannak.
Hát ez egy jó kérdés, ezzel belecsaptunk egy lecsóba, hogyha szabad ezt az egyáltalán nem még színházhoz méltó, egyáltalán nem polgári fordulatot használnom, mert nyilván ez épületfüggő, és a légkondicionáló berendezésünkkel éppen harcolunk, most már a felét megoldottuk. A színházban van valami mítikus, hogy este héttől kezdjük, annak ellenére, hogy nagyon hasznosak a délutáni előadások, a vidéki nézőink nagyon hálásak, ha 5 órakor kezdünk vasárnap, és még hazaérnek békében. De a szabadtéri előadásoknak is megvan nyilván a maguk bájat. Ahol jó színház van, az teljesen mindegy. Őszintén szóval az ember elfeledkezik a hőségről, a szérről. Úgy az üzemmenet szempontjából azért nem árt, ha kényelmesen érzi magát a néző természetesen.
Természetesen a következő évadról fogunk majd részletesebben beszélni, de azért még ejtsünk néhány szót a most záruló évadról. Annál is inkább, mert ez egy ünnepi évad volt, hiszen 130 éves lett a Vígszínház május 1-én. Tradíció, hagyomány, egy örökség továbbvitele, de azért új utakon, hogy a 130 év ne legyen súly vagy tehertétel?
Két dologra tanítja az embert a 130 év. Az egyik, hogy lássa azt, hogy ő egy pici fogaskereke egy nagy egésznek, tehát legyen alázatos, és közben legyen tartása, mert nem akármilyen 130 évről van szó. Tehát a kettő együttműködik.
Fontos hát volt. Nem,
hát gyakorlatilag ez a színház történet, sőt, tulajdonképpen a magyar történelem is, mert egy ilyen ikonikus épület esetünkben, a Vígszínház esetében is az épület története, az nyilván egybeesik a magyar történelemmel, tehát nem kell nagyon messzire mennünk, elég csak egy fotót elővenni, ami ugyan sokkoló, hogy a második világháború után hogy nézett ki az épület, hogy alakították egy néphadsereg színházává, ez is a magyar történelem, hogy én amikor beléptem, még géppisztos tukkók keresztbe rakva voltak a díszek, még Marton László föl nem újítatta az épületet az ő vezetésével. Tehát egy ideje minden igazgató harcol ezzel a tradícióval, ebből merít, és közben nyilván megpróbálunk nagyon frissek lenni. Idén azért próbálkoztunk azzal, hogy visszautaljunk a módba, ez természetesen egy ilyen 130 évnél. Tehát az államtitkár úr bemutatója Máté Gábor rendezésében valószínűleg ez egy tervezett dolog volt. Tehát nem érdemes rossz májuskodni azzal, hogy mennyit ment Jókai darabja.
Valószínűleg
ez volt az igen, három vagy négy alkalommal.
Jókainak a barangok című, azzal nyitott a Vígszínház.
Így van, valószínűleg az én szerintem ez volt egy ünnepi gesztus, és utána pedig jött az üzleti gesztus, az államtitkár úr. Ez volt a második bemutató, és egy óriási siker volt. És ennél a 130 éves ünnepi év folyam már úgy éreztük, hogy az egyik legjobb megoldás, hogyha ha nem is a Vígben, de a Pesti Színházban bemutatjuk. Igen, az Máté államtitkárat. Gábor Máté Gábor rendezésre.
Akkor a barangok az nem került szóba, hogy esetleg azt vennétek elő. Mert ugye három előadást ért meg, és én most éppen utána néztem, és a színház történeti feljegyzések szerint Ferenc József Jeff is ott volt, és megnézte, de állítólag elszúnyogkát már az első felvonásnál, és a szünet után távozott.
Igen, azt nem tudom, hogy a magyar tudása mennyire...
Valószínűleg az is közrejátszhatott.
Igen, enyhén szóval, tehát nem tudom, hogy lehetett-e volna olyan színes az előadás, hogy őt ébren tartsa, azt most nem tudjuk. De nem csak ezzel az előadással emlékeztünk, kiadtunk könyvet, tehát ez is jelzi, hogy kiadtunk egy olyan könyvet, ahol kortárs magyar darabokat, az elmúlt 6 évben a kortárs magyar darabok, amik nálunk készültek, abból egy válogatást. Tehát egyszerre úgy éreztük, hogy ez része ennek a 130 éves folyamatnak, ahol mindig jelen volt a kortárs darab, a nagy magyar szerzők mindig ott voltak a Vígben, és akkor ennek is a folytatása, hogy hogyan lehet egyszerre nagyon jelen idejűnek lenni, és valamilyen módon mégiscsak emlékezni. És volt egy nagyon fontos pillanat május 1-én, amikor a nagy színpadon tulajdonképpen egy nagyon egyszerű gesztussal leveleket olvastunk föl, és ezzel nagyon sokat gondolkodtunk, hogy manapság, amikor minden pörög, forog, villog,
és leveleket
így van, tehát pont ezen azt megkérdeztük ott egymástól, hogy ki mikor kapott kézírásos levelet, és hát ilyen évtizedekben gondolkodott mindenki. Tehát, hogy egy ilyen ünnepi műsor, amelyiknek egyszerre kell nemes veretűnek lenni, és közben mégiscsak egy ilyen pörgésben élünk, hogy nem lesz-e hiányérzete a nézőnek, ettől féltünk. És kiderült, hogy jó esetek kicsit mindenkinek megállni, ezben az esetben leülni, és nem sziporkázó színpadot nézni, hanem a tartalmat hallgatni. És ez is a 130 év történelme, színészek levelei, igazgatókhoz, kritikusok, nézők. Tehát ezek mindennapos kérdések, amit föltettél kérdésként, hogy mit jelent ez a 130 év, és közben ez ne legyen egy ilyen áporodott, kellemetlen, nyűgös valami, hanem nagyon is jelen idejű legyen, és hát a tavalyi évad is ennek nevében történt, és az idei
nyilván,
is.
Nyilván évad végén azért van egyfajta mérlegkészítés, hát legalább az igazgató fejében, vagy lelkében, és mondtad is egy interjúban, hogy a színház igazgató győzelme az voltak éppen a Teltház. Ilyen szempontból jó volt a 2025-26-os évad, lehet győzelmet hirdetni?
Igen, bár voltak hullámbölgyek, amikor jobban kellett harcolni a nézőért, és szemben azzal az időszakkal, amiben én fölnőttem, hogy önmagában a szájhagyomány elég volt. Most már annyi minden történik, hogy az internetes életben nagyon erősen jelen kell lennünk, és jelen is vagyunk, és ebben egyébként örömünk is van. Meg kell találni azokat a fórumokat és technikákat, hogy ebben az információtengerben a NASA-tként tudjunk előre haladni. Úgyhogy igen, megvan a nézőszám, ami kell, és a Víg Színház esetében az egy nagyon fontos láb, nyilván a többi színháznál is, de nálunk a bevétel, ami életünkhöz szükséges összegnek a 45%-át a bevétel adja.
Hát és azért ugye, ha azt mondjuk, hogy Teltház a Víg Színház esetében, azért az nem kis feladat, 4 játszóhelyről van szó, a nagy színpad mellett itt van a kamaraszínháznak, nem is nagyon mondható a férőhelyeket tekintve a Pesti Színház, a házi színpad és a Vígszalon is most már, vagyis itt tehát 4 játszóhelyen estéről estére nagyjából 1700-1800 embert kell beültetni a nézőtérre. Azért ez feladat.
Ez az, de ez az öröm is, tehát amikor az ember a nap végén 10-11 óra között megkapja jelentéseket, hogy hányan voltak, hogy ment az előadás, ugye van egy ügyelői jelentés, a technikai részről, egy asszisztensi, a tartalmi részekkel kapcsolatban, azért az meg akkor mégiscsak egy értelmet nyer. Sok minden, amikor az ember azt zsebelheti, mert most túl azon persze, ha bent van, akkor a nézőtéri moraja a legjobb.
Ez az öröm, ez azt is jelenti, hogy itt azért a 4 játszóhely révén nagyon különböző profilú és befogadó képességű, tehát más-más színházi lehetőségeket kínáló játszóhelyek vannak. Ez évadtervezésnél, darabválasztásnál, meg aztán estéről estére az előadásoknál, és hát úgy gondolom én így laikusként, hogy a színház csinálás örömét kínálja, mert hát mindenhol más dolgot lehet megcsinálni és színpadra vinni. Ez így van?
Kern Andris is mondta, hogy ő nem szerződött sehova, mégis olyan, mint a folyamatosan úton lett volna, mert elég volt csak átmenni a Pestibe, vagy felsétálni a házi színpadra, esetünkben most már akár a szalomba átbaktatni, ami szintén a közelünkben van. Aki oda szerződik, épp ezért azt tudja, és ez vonzó is lehet, hogy nyilván másképp játszik az ember, ha egy méterre van, kvázi egy közeliben, a filmes nyelvre átfordítjuk.
Ez mindig más színészi eszköz kíván.
Nagyon érdekes kérdés.
Nyilván másképp kell megszólalni a Víg Színház hát,
technikailag mindenképpen. Azzal együtt, hogy mostanában divattá vált, én kicsit zavarban vagyok ettől, és az én generációm általában a mikroport használata. Mi még azért megharcoltunk azzal, hogy az ember maradj természetes tudjon maradni, és közben mégis dobotnak tűnjön a dolog, de értse a bármelyik pontján a nézőtérnek a néző.
De ehhez kellett mondjuk egy Besenyei Ferenc hang.
Hát ott, igen, ott az magától értetődő volt. Tehát ő a Marokkánában is monodrámában.
Arról, hogy a Radnóti Színházban milyen rosszul érezte magát, mert igen, ott
szétvert, nem tudta lehúzni igen. A saját tolópolométerét. De hát azért ez tényleg feltételező, hogy a Víg Színházban szerződő színész technikailag virtuóz kell, hogy legyen, majd törekednie kell rá, és folyamatosan képeznie magát. Természetesen a Víg Színház és a házi színpad közötti átmenetet azt igazán jól megérti az ember, amikor fönt próbál egy házi színpadon, próbál a Víg Színházra, és ott mindig át kell hangszerelni egy kicsit az anyagot. De a lényeget tekintve meg azért van zavarva az ember a kérdéstől, ami jó, az jó. Tehát amikor meg igazán nagy formában van egy előadás, akkor az az érdekes, ez megfoghatatlan, hogy mitől van így, hogy a legdobottabb hang is valahogy mégiscsak hallatszódik, mikor az ember igazán jó egy jelenetben. És valahogy közben mégis az a lényeg, hogy ha színházi szabályok működnek mind a két helyen. A Víg Színház esetében nyilván elvárás, hogy meg kell tölteni ezt a sok légköbmétert, tehát díszlet, jelmez, még ha néha le is szűkítjük a teret, tehát nyilván az önmagában egy széles vászon, és színészileg is vannak bizonyos típusú polgári ravasságok, hogyha a Víg Színház első soraiban ülsz, akkor ugye ott választ az agy, választ a tekintet, hogy melyik pontját nézed a nézőtérnek, tehát annyit elárulhatok, hogy bizonyos megszólalások előtt valószínűleg az elején még öntudatlanul, ösztönösen, de fölhívja magára az ember a figyelmet, egy kicsi köhintéssel, hogy oda vonzza a figyelmet.
No, akkor térjünk is rá a következő évadra. Ugye a ünnepi esten a 130 éves születésnapot ünnepelve jelentettétek be a következő évadnak a bemutatóit. Három bemutató lesz a Víg Színházban és három a Pestiben. Csak úgy, mint a most záruló évadban, ugye most is ugyanígy volt három
bemutató.
Ez egy
rendje, igen, ez egy megszokott rendje.
Ez a hármas, az akkor ez ilyen szerencseszáma a Víg Színháznak, vagy ez rögzítetten így van, hogy három-három bemutató?
Ez egy szokás, de egyébként meg a bérletrendszer önmagában. A bérletrendszerünk ehhez van kialakítva, és fordítva. Tehát ez egymást erősítő helyzetek, és azt el kell mondjam, hogyha az előző évadról beszélgettünk, és hogy milyen kedéllyel ülök itt, és hogy voltak-e nézők, és hogy érezték magunkat a nézők, arra a legjobb visszajelzés az, hogy vannak elszánt néző csoportok, csapatok, emberek, akiknek ezúton is külön köszönetet kell mondjak, akik még azelőtt megvásárolják a bérletüket, mielőtt meghirdettük volna, hogy mi lesz a tartalma. És ők nem kevesen, több mint 500, nagyon rossz szó, nem tudom, hogy fogalmazok, tehát vakon veszi a bérletet, idétlenül hát hangzik, és most 500-al több ment el, már pedig ez mindenképpen visszautal arra, hogy az előző évadban jól érezte magát az illető.
De hát, hogy itt van talán egy ilyen érzelmi vetülete is ennek, vagy van egy ilyen családi hagyomány. Én annak idején jártam elődő Deszenyi Enikő igazgató irodájában, és ő mutatott nekem olyan képeket, ahol évtizedekre visszamenőleg a horvát család ugyanarra a zsője székre veszi a bérletet évtizedről, évekről, és
ugyanarra a színház ugyanazon pontjára.
Igen. Tehát, hogy van itt ez már egy ilyen érzelmi vetület, vagy egy érzelmi kötődés.
Így is. Van, és ez nagyon megható, és nagyon fontos, hogy őket ott is tartsuk. Megpróbálunk a bérletrendszer, mert nem megpróbálunk, hanem ezek tényként közlöm, hogy nagyon sok minden olyannal jár együtt a bérlet, olyan plusz szolgáltatással, amit nyilván a jegyvásárlónak nem tudunk biztosítani. Tehát ezekre az ünnepi rendezvényeinkre például, mint ez akár az a 130 éves volt, nyilván a bérleteseink eljöhetnek, és nagyon nagy élmény nekünk is, hogy velük beszélgethetünk egy ilyen helyzetben, és akár mondjuk a Vígnapon, vagy a sajtótájékoztatón, ez két éve csináljuk, akkor a következő évadban újra a május 1-i születésnap után, szeptember elején beszélgetek a rendezőkkel, akkor már egy kicsit talán jó, nem kicsit jóval többet elárulva az évadról, az is egy olyan beszélgetés sorozattá alakult ki, ahol várjuk természetesen a sajtóképviselőit, hiszen sajtótájékoztató, de a bérleteseink is ott ülnek.
Hát ugye a bérletesek és a törzs közönség, akik nagyon szorosan kötődnek a Vígszínházhoz, de hát azért itt van egy nagyon jól érzékelhető szándék az új közönség megszólításában, vagy az újak felé és a fiatalok felé való nyitásban, és ha most nézzük a bemutatókat, az első szeptemberi bemutató, ez a 4-6, ifjú Vidnyánszky Attila rendezésében, ez ugye utalás egyfelől a Budapestet átszelő 4-6-os villamosa, helyszínként pedig megjelölve a budapesti fiatalok ikonikus törzshelyét, a nagykörúti 4-6-os kocsmát, ahol egyébként az olvasó próbája is.
Igen, elmentünk oda.
ott indult ennek a darabnak, és ez ugye folytatása a most záruló évadnak a bemutatója volt, a Letargia, amit szintén ifjú Vidnyánszky Attila rendezett, és hát ez egyértelműen a fiatal, nagyon fiatal közönséget próbálja megszólítani. Tehát ez nagyon hangsúlyos ezek szerint.
Ez egy nagyon fontos pillanata volt a színházunk életében, amikor Attila amilyen munkamódszerrel, együtt a színészekkel tovább gondolva, Büchnerből kiindulva, annak a szívét és a lelkét megtartva, de mégiscsak a mai fiataloknak, hát Büchner 21-nehány éves volt, amikor írta a darabot, tehát nem is meglepő, hogy azt az életérzést kereste az Attila rávetítve a mai korra. Tehát az egy ünnepi pillanat volt, és nagyon fontos eleme volt a marketingnek, hogy tegyük kíváncsivá a szülőket és a nagyszülőket, és egy merész döntés volt, hogy a saját unokáikra, illetve a gyerekeikre, hogy hogyan gondolkodnak, mi jár a fejükben, és úgy néz ki, hogy kellett a szótár. Nagyon sok minden olyan röhögtek föl kamaszok, amit én egyáltalán nem értettem, és a szöveg környezetből próbáltam összerakni, és a 130 éves épület, Molino, ott függött egy Molino, ami bizonyos emberek nem értettek. Tehát egy nagy, komoly kérdés volt marketing szempontból, hogy szabad-e ilyet
megnézzünk
csinálni.
Megnézzünk egy TikTok videót, ahhoz hát, is néha már szótár kell, mert annyi az angol nyelvi utalás, hogy...
Meg a rövidítések...
Meg a slangbeli utalás, hogy...
Nem szabad elkeserednünk, édesapám mondta minden, mint nyelvész, hogy a utánkövető tudományág a nyelvészet, tehát leköveti az, ami
de történik. De hogy akkor ez most folytatódik, ezt... csak talán most egy kicsit elemelve attól a korosztálytól, mert az inkább ugye a középiskolás generáció volt, most pedig már az érettségi után helyüket kereső fiatalok.
Hát tulajdonképpen, mintha ők, ahogy nőnének itt föl, itt a mi hazánkban, tulajdonképpen követjük őket. Igen, ez egy ritka érdekes helyzet színházban, hogy tulajdonképpen egy folytatása az előző évadnak, remélve azt, hogy akiket akkor sikerült megszólítani őket, most is meg tudjuk
szólítani.
Ez a fajta
nyitás most azért az jutott eszembe, és hát lehet, hogy butaság, amit mondok, de hát akkor majd nyugodtan mondd ezt rá, hogy egy kicsit számomra hasonlítható ez a 70-es évek elejéhez, vagy a 70-es évek közepéhez, amikor egyszerűen Várkonyi Zoltán Vígszínházba bekerült az LGT,
igen,
meg a képzelt
igen, pontosan ugyanerről beszélgettünk, hogy ez nyilván ott akkor az műfajilag és abban a picit zártabb rendszerben az egy nagy reveláció volt, ahogy egy rockbanda egyszer csak ott volt az ilyen múltú épületben, de úgy hasonlót éreztem, és ehhez nagyon kellett az Attila bátorság, és a miénk is, hogy ez a bátorsághoz zöldre váltotta a szemafor a vezetőségben. És én megint az első kérdésedre ezt a választ tudom adni, hogy így is tettük össze a következő évadot, hogy legyen benne egy ennyire friss, és most ugye különösen jól jön, hogy az eseményekre azonnal reagálni tudó előadás. Ahol az improvizáció az Attila vezetésével nagyon pontosan tud reflektálni a mindennapokra. Persze, hosszú távon az a jó, hogy itt olyan előadások jönnek létre, tehát ez egész Európában egyébként most dívik, hogy saját fejlesztésű anyagokkal szólítják meg a nézőket. Ha igazán jól sikerül egy ilyen anyag, akkor 5 év múlva egy másik színház is bemutatja meg, 15 év múlva. Ez a klasszikusoknak a legfontosabb eleme az, hogy annyi rétegük van, hogy mindenkor megtalálja maga kapcsolódási pontját. És ezen logika mentén jön a következő Vígszínházi bemutató, a Csenes Nyéske.
Hát igen.
És Sasha Alexander Bargman rendezi, aki már rendezett a Végnagy
Háború
és békét, a Pestiben is rendezett egy Woody Allent. és nagyon jó emléke van mindenkinek róla, nekem is magamnak, én akkor nem voltam éppen a BIK tagja, de nézőként láttam ezeket az előadásokat, és ugye egy nosztalgikus rendszer, egyszer csak el kell döntenünk, hogy ehhez mi a viszonyunk, ehhez a cseresznyés kerthez, nyilván minden évtizedben izgalmas kérdés, hogy egy generáció hogyan veszi át a hatalmat, vagy hogyan gondolkodik másképp, hogy ennek örülsz, nem örülsz, egyetértesz, mi ami megtartandó, mi az, ami nem megtartandó. Tehát ez mint klasszikus, azt gondolom, hogy ez is egy olyan klasszikus Csehov esetében.
Csehov esetében egyébként biztos pont az orosz vendégrendező, mondjuk az előző Víg Színházi Csehov előadást, a Sirályt, azt egy grúz vendégrendező, Dávid Olyasvili állította színpadra, de azért ők valahogy jobban beszélik ezt a nyelvet, vagy jobban a vérükben, vagy jobban érzik?
Olyan rendezőket szeretnénk hívni, akikkel a társulat, először is a társulat, amikor találkozik, a társulat attól kap, a társulat újabb és újabb benne, ugye nem mindenki volt benne a régiben, és rengeteg fiatal jött, tehát kapjunk valamit, egy workshop is egyben nyilván egy ilyen munka. És az, hogy az illető orosz nyilván nyelvileg az anyaggal, tehát hogy nem még egy kört futunk a fordításoknál, hanem ott van egy remek tolmácsok vannak, a Dávid esetében is, és most is egy olyan tolmács, ez nagyon fontos, amit a zárójeles mondat lenne, nem? Egy színházi munka folyamatban, hogy szinte azonos pillanatban kapod meg az instrukció adását, az nagyon fontos. Egyáltalán, ahogy megyünk keletre, a színház van egyre több a lélek. És ezek nem, és nyilván nagyszerű előadás, nem baj, igen, nem baj, hogyha egy orosz vendégrendező dolgozik egy Csehovval, és nyilván, hogyha egy német rendező dolgozik, akkor pedig ezek persze nagyon primitív leegyszerűsítések, mert minden rendező más, de azért mégiscsak vannak tendenciák a német színházban is, és az orosz színházban is. Szása egyébként világpolgár, nagyon sok helyen rendez, és nagyon sok helyen élt a világban. Szóval a Cseresznyés kert után pedig jön a Csárdás királynő.
Ami talán meglepetés ami, is lehet,
igen,
sokak
igen,
számára.
Ugyanakkor Kálmán Imre bemutatója a Vígben volt, nem a Csárdás nem királynő, a de ott volt az első bemutatója. Tehát egy kicsit megint utalunk a 130 évre.
Nem volt soha a Vígben.
Nem, de hát most egy olyan színészi garnitúra van, hogy nem kell attól félni, hogy a felső vagy az alsó hangok megremegnek.
A rendezője pedig ugye Mohácsi János, aki rendezett egy nagyon emlékezetes Csárdás királynőt még a 90-es évek elején Kaposváron, aztán ezt jóval később megismételt, tehát nem azt a darabot, de újra megrendezte a Csárdás királynőt Székesfehérváron néhány évvel ezelőtt, de hát az egy nagyon ikonikus, emblematikus előadás volt a 90-es évek elején Kaposváron, az ő általa jegyzett Csárdás királynő, és most
egy másik színpadra ikonikus előadást fog rendezni 2027-ben a Víg Színházban.
Folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Rudolf Péterrel, a Víg Színház ügyvezető igazgatójával, és a következő színházi évadról beszélgetünk. A Víg Színházi bemutatókat már sorra vettük, és akkor nézzük a Pesti Színház bemutatóit. Ugye ott is a Víg Színházi nagyszínpadi bemutató is 3, és a Pesti Színházban is 3 bemutató lesz. Nézzük ezeket.
Így van, Arthur Miller Két hétfő emléke című darabját mutatjuk be, Fehér Balázs Benő rendezésében. Aminek az érdekessége egyébként, hogy Arthur Miller önéletrajzi emlékek alapján írta meg, ő maga is dolgozott egy ilyen fajta közösségben. Valószínűleg manuálisan ügyes ember volt, mert a Szálmi boszorkányokat úgy írta meg, mint olvastam, hogy elvonult valami erdőbe, és összeeszkábált egy faházat egyedül, és az alatt meg is írta a darabot. Tehát mire befejezte a házat, addigra írta a darabot. Tehát valószínűleg neki a kétkezi munkához volt köze, és ezekhez az emberekhez is, akik között játszódik egy melósok között, egy munkahelyen, ami a Pesti Színház falai között szerintem nagyon adekvát és izgalmas dolog lehet, és nagyon várjuk a Benőt, tehát egyszerre a szeptemberben lesz a bemutatója 4-6-nak, vagy 4-es-6-osnak, Vinyánszky Attila rendezés, és egy másik, nem szeretik azt mondom, hogy fiatal rendezők, mert már azt érzik meg, de innen nézve hadd mondjam, mégiscsak, hogy fiatal rendezők dolgoznak a színházunkban. ez egy helyszínes, ugye a pesti technikai lehetősége azok azért némileg korlátozottak, és egy nagyszerű szereposztás. Ezt végig egy kicsit bajban vagyok, mert szívesebb végig sorolnám a színészeinket, és az egy nagyon fontos elem, hogy az ember az évadot úgy rakja össze, hogy persze gondol a 130 évre, meg gondol arra, hogy friss legyen, de a legfontosabb, hogy a társulat.
Szerintem ezt mindenki a Víg Színház honlapján.
Igen, ezt akartam kérni, és a kollégáktól is a megértést kérem, hogy nem tudom.
És ott van a szereposztása is a daraboknak, és akkor nézzük, a Bohém Élet lesz a következő, ami nem Puccini operája.
Hanem ennek a librettója lesz tovább gondolva Valló Péter rendezésében, a Bohém Élet, ez decemberi bemutató, és Woody Allen Kék Jászmin című filmjéből átirat készül Hegedűs D. Géza rendezésében, ez egy márciusi bemutató Pesti Színházban. Mindig az van az ember fejében, hogy bármit vesz elő, legyen benne kuriózum, ügy legyen, nyilván az alkotók számára elsősorban, és csillogjon a rendező szeme, és ne az üzemmenet dobja ki, hogy mit rendez az olvasó próbán. Ha az ember el tudja mondani 4-5 mondatban, ezt miért csinálja, akkor vannak helyén a dolgok. Az több mondat, akkor is baj van, ha kevesebb, akkor is. Tehát, és itt most minden olyan, ami valamilyen módon személyes azoknak, akik ezt létrehozzák.
Ugye legutóbb egy évvel ezelőtt, amikor ugyanebben a műsorban itt voltál, arról beszélgettünk, hogy a színész és rendező Rudolf Péter, mint hogyha hátrébb lépett volna az igazgató Rudolf Péter javára. A most záruló évadban nem rendeztél, nem is volt ugye új szerep. A következő évadban viszont két bemutatóban is ott leszel, a most említett két hétfő emlékében, és ugye, ha jól láttam, akkor a Csárdás királyban. Hiányzott?
Nagyon.
A színpad? Volt hiányérzeted?
Nagyon. Amikor beadtam a pályázatomat, akkor azt éreztem, hogy azért kell most beadni, és azért adhatom be most, aztán meglátjuk, hogy hogy döntenek az illetékesek, mert van bennem annyi béke, és kaptam annyi mindent ettől a szakmától, és csináltam annyi mindent, hogy azt a fajta attitűdöt, ami mégiscsak egy színházi igazgató attitűdje, ami egyszerre producer, tanárember és pszichológus, hogy el tudom engedni azokat a nyilván bennem lévő személyes ambíciókat a színház csinálás terén. Úgyhogy minden évben egyet rendeztem, aztán egyet játszottam. Elkezd csikorogni egyébként az ember, ha ilyen ritkásan csinálja, nem egészséges, és nagyon tanulságos is, hogyha az ember ott van a társadalomban, és a harmadik emeletről a legfontosabb térbe, a deszkákra merészkedik. Úgyhogy ez valóban nagyon hiányzott, és jó együtt lenni a társulattal.
Arra emlékszem, hogy valahol azt olvastam, hogy Major Tamás mondogatta állítólag azt, hogy a színész színigazgatónak legyenek szerepálmai, vagy szerepvágyai, mert akkor az hajlamos lesz megvalósítani, bár éppen az általa vezetett Nemzeti Színházban ő maga azért eljátszott jó néhány Shakespeare főszerepet, tehát azért ez is zárójelbe tehető. Viszont a Csárdás királynő azért érdekes, ugye említettük, hogy abban majd színpadra lépsz, azért ez ismerős lehet a számodra, ugye játszottad te Bóni grófot Kecskeméten annak idején.
Így van. Éppen akkor mentem el a Vígből, amikor Vereves Pista rendezésében Bónit játszottam, de a Lilium Fit Marton László rendezésében játszottam, ahol meg ugye máig játszuk szintén Attila, ifja Vinyázg Attila rendezésében. Ott meg az ember, hát ez az ember sorsa, nyilván. Ha megadatik, hogy csinálja, akkor előbb-utóbb Szilvai professzor lesz, vagy előbb-utóbb akkor úgy Miska.
Igen. A két kisebb játszóhelyről még nem nagyon tudunk beszélni, mert ott formálódnak a tervek. Ugye szeptemberre van az ígéret, hogy akkor lesz ki, de annyit azért olvastam, hogy a házi színpadon elsősorban majd kortárs szerzőkre fogtok figyelni, vagy koncentrálni. És hát azért ez fontos, ugye most már szóba került a beszélgetés első felében, hogy ugye megjelent egy kötet is a házi színpad előző kortárs bemutatóiból. Tehát ez azt is jelenti, hogy ezek a művek kifejezetten a Víg Színház felkérésére születtek és születnek, mert azért ennek a Víg Színházi felkérésnek azért szép hagyományai vannak, mondjuk Molnár Ferenctől, Hertai Jenőtől kezdődően, hát eszünkbe juthat mondjuk Szakonyi Károly adás hibája is, vagy Kornis Mihálynak a Vígszínházi munkái. Szóval ez is egy hagyomány.
Spiro, Örkény, igen, hát végig lehet követni a 130 évet, így van.
Ugye fontos szerzői voltak a Vígszínháznak, szóval hát ez is a hagyomány talán, hogyha már visszakanyarodunk, hanem is a 130 évhez.
Egyszerűen van benne a hagyomány és a jelen idejűség, ez a dolog lényege, és közben, ha már erről beszélünk, az is nagyon fontos, hogy a honlapunk megújult, és a Vígstream ház, szerencsésen ezt találtuk ki, igen, indult, és igen. Ott régi előadásaink, friss anyagok folyamatosan töltődik majd föl, és ott nyilván ez egy ilyen ez gesztus, ez bővül, folyamatosan bővül, és ott is meg lehet nézni a Víg 125 című filmünket, ami pedig a
ugye ez a streamelt előadásoknak nyilván örül az ember, csak óhatatlanul az a pandémiás időszak kényszerű helyzetei jutnak az ember eszébe, amikor valóban csak az online felület volt, az online felületen lehetett színházat, vagy valami színházi élményt elérni, és akkor talán én arra emlékszem, hogy el is kényelmesedtünk egy kicsit, vagy belesimultunk ebbe, hogy otthon fotelból is lehet színházat nézni, nem kell egy szürke, éppen ónos eső esik, felszállunk erre a bizonyos 4-es, 6-os villamosra, és elmenni a Víg Színházba. Szóval, hogy persze, hogy jó, hogy van ez, csak valahogy ezt azért úgy kordában kell tartani talán.
De én emlékszem erre az időszakra, nagyon élesen benne vannak képek, hogy közben amikor meg megnyílt az ország, és megnyíltak a kapuk, akkor meg jól esett. Igen, jöttek az emberek, mi is féltünk ettől. Konkrétan féltünk attól, hogy elveszítünk nézőket. Tehát 10 000 link ment ki a padlás kapcsán, és azt hittük, hogy Jézus mennyire elkezdtünk számolni, hogy ez hány embert jelent. Hát ha ezt 4-en nézik, akkor az 40 000 ember, az 40 előadás. Igen. Ehhez képest újabb lendülettel indult a padlás is. Tehát a streameknél az nagyon fontos, hogy közben felvettünk előadásokat, mert és mi is föl is vettünk mindig, mindent fölveszünk most. Ez egy igen jól látható összeg, de professzionalistán rögzíteni kell az illanó pillanatot. Hát reménykedem, hogyha most valamiféle megújulás veszi kezdetét a közszolgálatosságban, akkor ezek aztán a nézőhöz is eljutnak. Manapság nyilván a pörgő televíziózásban, hogy a néző leüljön és megnézzen egy színházi közvetítést, azt nagyon jó föl kell építeni, de szerintem érdemes fölépíteni az ide vezető utat, hogy ezen végig menjenek a nézők, mert közben nem tűnhet el egy színházi korszak. Ezért is veszünk föl szinte mindent.
Egyébként ezen túl is, vagy emellett is a digitális világ, a digitális eszköztár az behozható a színházba, vagy akár egy színházi előadásba. Ugye a mostani évad két előadása is azt hiszem, hogy hozott erre példákat. Az egyik az Igazából komédia, és talán még én ide sorolnám a Rebbenő pillantásokat is.
Hát ahhoz képest, hogy egy stúdió színpadon készült a Rebbenő pillantások a Kihalás pereméről. Mindig, bocsánat, de Pepe a beceneve jutott eszembe.
Nagy Péter István
rendezésében. Igen, főleg a fiataloknak, akiknek a képi világ, a fotózás, a film teljesen más, mint nekünk. Én még a Csacsacsából vettem egy Chinon Super 8-as kamerát, valamit csináltam, 3 percet tudtam fölvenni, és egy hétig vártam, hogy előhívják. De finoman szóval egy másik helyzet volt, az ő látásmódjukban, tehát lehet bánkódnunk azon, hogy az írásbeliség esetleg korhadóban van, vagy másképp működik, bizonyos amerikai államokban már folyóírás nem is tanítanak, hiszen mindenki billentyűzetet használ. De a másik oldalról pedig a vizuális képekhez való viszony, az meg kinyílt. Tehát nem tudom, eddig képes ezt követni az emberi agy, de mondjuk a Víg Színház nagy színpadán a Frankenstein is ide sorolható, ahol a vetítés, a film és a színház most úgy kezd egybenőni, egybeérni, és hogyha ez jól van használva, akkor ne felejtsük el, hogy közeliket kapok a nagy színpadon. Igen. Tehát a Frankensteinnél is, ott nyilván a történethez van hozzá idomítva. Tehát ez a jó benne, hogy valahogy leköveti a színház a történéseket, tehát megpróbáljuk ezeket a képi világok, ezt a képi világot behozni, és közben én, hát ilyen értelemben még mindig abban hiszek, hogyha két ember megáll egy üres térben, ha fontos, amit mondani akarnak, az működik.
Éppen ezt akartam mondani, anélkül, hogy nagyon a filozófia terepére tévednénk, de ugye azért az érdekes, hogy amikor az életünk egyre inkább ebben a digitális térben zajlik, ez hogyan érinti ezt a 2500 éves dolgot, amit úgy hívunk, hogy színház, mert hogy úgy tűnhet azért egy számomra, hogy a színház az éppen ellentéte annak, ami a cybertérben történik. Letöltések, streamelések, megosztások, meg TikTok videók közepette. A színház ott és akkor történik, pontosan arról az eleven pillanatról szól, ember és ember találkozásáról, színház, színész és néző találkozásáról.
De éppen ezért fog túlélni mindent. Mert az nem kiváltható. A közösségi élményre egyre nagyobb igény lesz közben. Az egyik oldalról van ez a szituáció, hogy ezzel a kis masinával, ezzel a kis mobillal gyakorlatilag a világ összes hírét másodpercek alatt megkapom, a mesterséges intelligencia segítségével a legabszurdabb kérdésekre is kapok, ha ügyesen használja az ember pontos választ, de magányos leszek. Tehát belépek terekbe, és ott ülnek emberek kezükben a mobiltelefonnal. Ez, az inga ki kell, hogy lengjen a másik irányba, hogy vágyjak arra, erőteljes vágyam legyen arra, hogy együtt legyek emberekkel, és az, hogy én egy színházba beülök, de nyilván itt a koncert, zenehallgatás, nagyon sok ilyen ide tudok hozni, de most maradjunk mi a színháznál, hogy én együtt lélegzen, a Víg Színház esetében 1000 ember egyszerre röhög fel, vagy komorodik el, vagy tartja vissza a levegőt, az egy elképesztő nagy élmény. Az nem lehet kiváltani. És szerintem erre ez egy örökös vágy lesz az emberben, és az egyik oldalon minden inkább bezáródik, és megkapja a világot technikai segítséggel, annál inkább lesz benne vágy, és ebben a vágyban valami tényleg valami nagyon ősi ott van, amikor a színházról beszélünk, akkor mégiscsak az ember látja maga előtt a tüzet, a tűz, ahogy körbe táncolják, és hogy az árnyékok imbolyognak, és ettől jobban érzi magát, aki ott van, és fölkészül a másnapra, hogy jól sikerüljön fejbe kólintani a mamutot. Vagy ha nem sikerült fejbe kólintani, akkor erről valahogy ezt úgy ki lehet együtt beszélni. Szóval szerintem ez, ami látszólag ellene van a kornak, pont ezért a színház örök.
És a mesterséges intelligencia az eszközként, vagy valamilyen formában, valamilyen módon használható, vagy helye van egyáltalán a színházban, mert nyilván nem fogja kiváltani Kern Andrást, vagy Halász Juditot, de még a rendező Valló Pétert sem, reményeink szerint. De hát mondjuk például igazgatói pályázatot vélhetően tud írni, vagy tudna írni.
Medveszky Balázs vetette föl nekem, hogy írassa meg a mesterséges intelligenciával a Víg Színház igazgatói pályázatát, mint Lajhár. Megrendítő volt, meg kell, hogy mondjam, mert valahogy végig az volt a fejemben, hogy a humor az egy nagyon speciális valami, amit lehetetlen, hogy egy
azt nem nagyon tudja a mesterséges intelligencia.
Rossz hírem van.
Tudja?
Az derült ki ebből, hogy minden matematika, ez kicsit ijesztő levezetés lesz. Engem minden esetre ijeszt a saját levezetésem, hogy nem szívesen olvassa az ember az Emberi Játszmák című kötetben, hogy nagyjából hány változata van a saját viselkedésének, szeretne ennél az ember éjszakfogtitok és idegenség lenni inkább, addival élve, hogy elkezdte úgy, hogy tehát az is matek, tehát rengeteg pályázatot írt már meg a mesterséges intelligencia, és pontosan tudja, hogy mi a lajhár. És ebből a kettőből meg kell mondjam, nagyon szórakoztatót írt. Megpróbálok idézni belőle, mert nem szívesen a mi mostani beszélgetésünk része, csak ha már így idehoztuk, hogy rohanó világunkban milyen fontos, már ez a bevezetés minőségi volt, hogy az ő szemszöge, hogy tervezi azt, hogy az egyébként 4 órás előadás 16 óra alatt lejátsza, hogy az ő szemszöge a lombkoronából egyfajta rálátás a lent zajló. Szóval kifejezetten szellemesen rakosgatta össze, és elkezdtem anyalni, hogy kapok egy fél órát körülbelül. Nem hasonlókat írtam volna, aztán ebben nem bonyolódtam benne. A lényeg az, hogy mint minden technikai vívmány, nagy közszerűt fogok mondani, nyilván lehet jól és rosszul használni. Ha intelligensen és jól használjuk, akkor tud támaszték lenni, de ahhoz nagyon jó kérdéseket kell feltenni, és nagyon jól szűrni kell a válaszokat. Nyilván csak közhelyeket mondok. A Harari-val élve az a legfontosabb az, hogy ami hiányzik, valami olyan etikai norma, amit meg kéne, hogy fogalmazzon a világ a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, aminek a legelső pontja az kéne, hogy legyen, hogy a mesterséges intelligencia mondja meg magáról, hogy ő mesterséges intelligencia, hogy ne legyünk manipulálhatóak.
ha már az igazgatói pályázatnál tartottunk, ugye a mostani igazgatói ciklus, ha jól tudom, akkor ez év végéig szól, hogy decemberig, 2026 decemberig, de Karácsony Gergely főpolgármester már évelején megosztotta a közösségi oldalán, hogy újabb 5 évig vezetheted a Víg Színházat. Ez a kormány, vagyis még az előző kormány és a főváros közös döntése, vagy közös döntése
ez
volt? Mert ugye
az
a Víg
akkori,
Színház közös
igen, ez egy speciális helyzet volt, a Víg Színház helyzete. A fővárosnak vétójoga volt az akkori színházi törvény szerint, és a jelenlegi színházi törvény, ugye most ez van még érvényben, szerint meghívásos pályázat, kinevezés. Tehát az állam bárkit nevezett volna ki, a fővárosnak vétójoga lett volna, ezzel a vétójogával esetemben nem élt a főváros. Tehát így lett ez egy közös fenntartású színház, közös kinevezettje az ember. Nagyon érdekes kérdés, mert nyilván az ember automatikusan, mint demokrata, a pályázat hívő. Ugyanakkor azok a pályázatok, mind a kettőre van példa egyébként Európában, azok a pályázatok, ahol a kiírást végző ember már tudja, hogy ki lesz a győztes, azok nem korrekt helyzeteket szülnek, mert nagyon sokan indulnak el, gyakorlatilag esélytelenül már a döntés megszületett. Ezt nagyon nehéz utólag bebizonyítani, de azért elég erős ráutaló jeleket azért az elmúlt évtizedekben az ember összerakosgatott. Tehát nem olyan egyértelmű, hogy mi a jó megoldás, de nagyon kicsi szakma, mindenki ismer mindenkit. Ezen minden mellett szól, ellene és mellette dolog. Én fontosnak tartottam, hogy megírtam magamnak egyébként egy kvázi pályázatot, amiben összefoglaltam, hogy mit tettem eddig, vagy mit tettünk, ez a helyesebb kifejezés, és körülbelül mik a terveim.
Ez az említett közös fenntartás egyébként a gyakorlatban mit jelent, hogy az épület a fővárosi, vagy a főváros tulajdona, de egyébként a működési költség...
A működés ez a pénzt az állam adja. Így van, pontosan. Az épület viszont az ezzel kapcsolatos kiadásokat is sajnálatos módon egyelőre abból kell lecsippentenünk, de hát meglátjuk most, mit hoz a jövő.
Még visszatérve erre a bejegyzésre, amit a főpolgármester közzé tett, ebben azt írja, hogy Rudolf Péter egy mély belső meghasonlottságban lévő társulatból erős szakmai közösséget formált. Ez a mély belső meghasonlottság még az igazgatóváltáshoz, az előző igazgató Eszenyi Enikő távozásához kapcsolható. Kérdezem ezt most azért is, mert Eszenyi Enikő épp a napokban tett közé egy, hát úgymond bocsánat kérő levelet a közösségi oldalán. Tehát te hogy látod ezt, és valóban sikerült már ezen jócskán túllépni, meg túljutni a Víg Színházban?
Hát az elmúlt 6 év egyik hozadéka azon, hogy béke van az intézményben. Ez, nagyon sok mindent tettünk ezért. Egyrészt megszülettek azok a csatornák és azok a fórumok, ahol ha az emberben feszültség van, akkor azt meg tudja fogalmazni, és a kérdéseire választ kaphat. Megszületett az etikai kódex, van művészeti tanács, üzemi tanács, tehát azok a lehetőségek, amikkel egy bajban lévő, vagy egy akár szerencsés esetben egyébként ki lehet szűrni, azt is nem zárhatjuk ki azt, hogy valaki csak véli, hogy bajban van. Tehát ezt az egészet nagyon pontosan lehet kezelni, hogy ne lengjen ki sehova az inga. Tehát egyrészt azok a fórumok is létrejöttek, és azt gondolom, hogy a társulat, és itt a társulat szóna nem a színészeket értem, csak, hanem azt a 271 néhány embert, aki ebben az épületben dolgozik. Hazugság lesz azt állítani, hogy nem egy elképesztő feszültség volt az intézményben, amikor oda beléptem, hiszen maga az igazgatói kinevezésem is gyakorlatilag azért ehhez a feszültséghez köthető, és ebben a helyzetben vonta vissza aztán a pályázatát gyakorlatilag a kinevezése után az Enikő. Eltelt 6 év, hogy ez kinek mikor jött időben, az ki el tudja dönteni magában. Én azt gondolom, hogy nem is ezzel a ténnyel kell most foglalkozni, hanem azzal, amit őszintén szólva sok-sok éve minden egyes cikkben, amikor ez a dolog felmerült, hangoztattam, hogy erre egy intézményes megoldást kell találni, mert ahogy ez zajlik, ez jelenleg kaotikus, félelmetes, helyenként igazságtalan és kezelhetetlen.
Hát igen, csak most az jut eszembe tényleg így a színházra ilyen kívülről rácsodálkozó nézőként, hogy azért ez egy sokkal nehezebb, ingoványosabb terep. mint a színház. Hát itt azért óhatatlanul túlfűtöttség van. A rendező olykor kiabál, a színészek olykor szoros testi közelségben dolgoznak egymással, olykor mesztelenül vannak a színpadon. Ez nem olyan munkahely, nem olyan intézmény, mint a Cérna gyár.
Természetesen, ettől függetlenül nyilván attól, hogy bizonyos dolgok évtizedeken át, vagy akár évszázadokon át valamilyen módon történtek, az nem jelenti azt, hogy az rendben volt. Úgy, ahogy volt. Én mindig is azt hallottam egyébként, hogy egy, és ez nem kellett az új idők új dalai, hogy az ember mondjon úgy instrukciót, adjon úgy instrukciót, hogy a vele szemben álló olyan ideg és elmeállapotba kerüljön egy jól megbeszélt, szofisztikált elemzés végeredményeként, amit elvár, és nem feltétlenül egy hisztérikus hangulat kell, hogy megszülje a végeredményt. De azért ketté lehet választani.
Arra utalsz, hogy a remélt művészeti eredmény az nem adhat felmentést, mert most akkor hadd idézzek még egyszer Eszenyi Enikőnek ebből a említett leveléből, azt írja, hogy semmilyen művészi eredmény nem ér annyit, hogy közben emberek sérüljenek, vagy megalázva érezzék magukat, és
hát
akkor
ez így van.
Hagy legyek egy kicsit rosszmájú, mint amilyen én vagyok egyébként. hogy ugyanakkor viszont a sikert, a tapsot, meg talán a megalázást elszenvedett színész zsebeli be a végén, az előadás végén, hogy valamit valamiért. Ez hát, nagyon rossz
nagyon,
gondolat?
Nagyon rossz. Ez egy szakma. Ennek megvannak a maga törvényei. Bizonyos módon, igenis, ezért mondtam, amit mondtam. El lehet jutni éles helyzetekhez úgy, el kell jutni úgy, hogy az nem egy hiszterizálás végeredménye. Értem. Ráadásul a színházban reprodukálnia kell, ez olyan furcsa distanciát teszek. A filmnél ott, ahol az adott pillanatban egyszer csak rögzítve van valami, és nem kell reprodukálni, az is egy helyzet. Sokféle úton, módon lehet hozzányúlni egy történethez, sokféle rendezői módszer van, és mindenki más, aki fent van. Lehet, hogy van, aki elviseli, van, aki nem viseli el, van, aki összetörik, van, akinek jó, hogy összetörik, mert abból tud építkezni, de alapvetően mégiscsak kordában kell tartani ezeket a helyzeteket, és hogyha irodalmi példát szeretnék hozni, már pedig hozok, különben az a különbség, hogy hogyan létre valami, hogy a legcsodálatosabb József Attila vers keretek közé van szorítva. Egy szonetnek megvannak a maga szabályai. Amikor nincs keretek közé szorítva, az a szabad ötletek jegyzéke, az egy másik helyzet, az egy orvosi szituáció volt, amit szerintem nem is szabadott volna megjelentetni egyébként, mert annyira személyes történet. Viszont valóban ez egy speciális helyzet, és nem jó, hogyha olyan emberek ítélkeznek, akik életükben nem láttak még színházi próbát. De egyrészt ketté kell választanunk a munka közben, mert ott valóban nagy kérdés, hogy meddig mehet el az ember, ott is vannak határok, munka közben zajlódó idegállapotokban történő dolgokat is vannak, olyan hatalommal való visszaérések, aminek semmi köze, az ég egyet a világon semmi köze nincsen ahhoz, hogy nem a 10-től 2-ig zajlott. Én ezért javasoltam azt évekkel ezelőtt, minden egyes riportomban létre kell hozni egy kamara, meg kell szülessen a kamarai törvény, amelyek az lenne a lényege, hogy a kamara, vagy hívjuk, ahogy akarjuk ezt a szervezetet, ez a bizonyos szervezet ad engedélyt, és csak az dolgozhat a szakmában, aki ennek a bizonyos kamarának a tagja. Ebben az esetben ez a művész kamara létrehozhat egy etikai bizottságot. Ez az etikai bizottság olyan emberekből áll nyilván, akik már életükben voltak próbán. És ez a bizottság hozhat egy bizonyos döntést a hozzáérkező sérelmeket mérlegelve. Ez a döntés akkor viszont jobban hasonlít egy bírósági tárgyalás végeredményéhez, mint a mostani helyzet, mert akkor azt lehet mondani, hogy XY cselekedetével sajnos azt érte el, hogy 2 évig ő mondjuk nem dolgozhat a szakmában, hiszen a kamara visszavonja az ő engedélyét. De 2 év múlva, 2 év múlva visszatérhet. Ha ismétlődik, akkor eldöntheti ki, hogy kívánja alkalmazni az illetőt, vagy nem. De senki egy rossz szót nem szólhat arra, aki alkalmazza. Hiszen ez a dolognak a lényege, hogy lejárt. Tehát az meg nem egy állapot, hogy nincsen semmiféle döntés, és vagy politikai, vagy kapcsolati háló logikája szerint valaki azért itt-ott azért tud rendezni, vagy soha nem tud rendezni. Ezért ez így nem tisztességes. Ugyanakkor nyilván, ha valamiféle ismétlődésről van szó, akkor születhet még nagyobb, még vadabb döntés is. Az biztos, hogy ez így nem jó. A kereteket, mint mondtam, a Víg Színházban megteremtettük ahhoz, hogy csökkentsük ennek az esélyét. A másik, ami nagyon fontos, hogy ha egy ilyen etikai döntés van, akkor amellett még egyébként valamiféle kócsot is be lehet vonni, és hogy van, erről beszélgettünk ma kollégáimmal, hogy van mondjuk intim koordinátor a filmekben és a színházi jelenetekben is, ami új és váratlan, és az én korosztályomnak is ismerkednie kell ezzel a helyzettel, de ebből is látszik, hogy ez egy szakma, és az, hogy két ember hogyan él egymáshoz egy szerelmi jelenetben, az ott nem egy buja összejövetel, hanem annak a két szereplőnek a sorsát meséljük tovább. És ehhez kell valaki, aki ebben segítséget ad. És ugyanígy lehet segítséget adni ebben is, hogy időben derüljenek ki ezek a dolgok. Hogy akár az önkontroll még beléphessen. Hogy ez ne harapódhassék el. Tehát egyfelől kell egy etikai döntőbizottság, másfelől pedig kell egy kezelése ennek a helyzetnek, amit meg kell tanulnunk mindannyiunknak, annak is, aki bír a hatalommal, és az is, aki megalázottnak érzi magát, hogy igenis ő szólhat. Hogy ez nincs így rendjén.
Ezek szerint van még bőven teendő a színházi világban, a színpad.